Szeretettel köszöntelek benneteket. Most már lassan 2 hete beteg vagyok, de még nem tökéletes a hangom, de azért javulgatok. Ma március 15-e van, és volt már 2 utalás is erre. Tamás is utalt, meg a dicséretben is volt egy ének, amikor imádkoztunk az országunkért. Nektek mi az a szó, ami eszetekbe jut március 15-éről, hogyha egy szó? A szabadság, ugye? Ez a talán, ami leginkább eszünkbe jut. És azért is kérdeztem ezt, mert a mai témánk, meg ennek a hónapnak a témája, az nagyon erős összefüggésben van a szabadsággal, bár nem biztos, hogy gondolnánk. Illetve úgy is mondhatnám, hogy van úgymond 6 baptista alapelv, ami azt jelenti, hogy a világon, akik baptista közösségnek vallják magukat, ők ez a 6 alapelv, ez biztos benne van. Nem tudom, tudja-e valaki, hogy melyik ez a 6. Könnyen meg lehet úgy jegyezni, hogy az első 2 az a nagyon fontos alapokról szól. Ugye az egyik, hogy csak Isten igéje az, ami az alapja a hitünknek, az életünknek. Tehát semmi egyebet, tradíciót, vagy egy-egy embernek a megnyilatkozását nem vesszük még közel se ahhoz a kijelentéshez, amit a Biblia mond. Ez az egyik. A másik ilyen nagyon fontos alap az a megtérés és a bemerítkezés. Tehát, hogy mindenkinek el kell kötelezni magát Isten mellett, ahhoz, hogy üdvösségre juthasson. A 3.-4. az a gyülekezeti élettel kapcsolatos. Az egyik, hogy nagyon fontosnak tartjuk, hogy egy elkötelezett módon legyünk tagjai a közösségnek. Hogy nem csak úgy lájtosan járunk egy közösségbe, hanem oda tartozunk. Van ebben egy felelősségtudatunk. A másik pedig úgy mondhatjuk, hogy egyetemes papság, vagy azt is mondhatjuk, hogy mindenki szolgál valamit. Tehát nincs olyan, hogy valaki csak úgy el van, hanem mindenkinek van szolgálata. Az 5.-6. az inkább szervezeti, és ebben lesz majd az, amiről ma szeretnék beszélni. Az egyik az, hogy a közösségeink, a gyülekezeteink függetlenek, tehát nem felülről irányítottak, hogy mondjuk a központból megmondják, hogy mit kell tenni, egyrészt, másrészt viszont szövetségi rendszerben vagyunk, tehát nem vagyunk egyedül, hanem önként a gyülekezetek szövetségbe tartoznak. Ez itt Magyarországon a Magyarországi Baptista Egyház, de sokféle szövetség van. És ilyen módon egyrészt Krisztus előtt felelősséggel és függetlenül áll egy gyülekezet, másrészt viszont egy szövetségbe tartozik. És az utolsó alapelv az, ami ezzel a szabadsággal nagyon erősen összefügg, és amiben a mi témánk is kapcsolódik, hogy fontosnak tartjuk, hogy az állam és az egyház az mindig külön legyen választva, és hogy ne folyjon ez a 2 dolog egybe. Mi az a terület, amin a leginkább az állam mondjuk befolyást tud gyakorolni a Isten népére? Nem tudom, hogy ugye pénz, erre gondolunk talán. Lehet, hogy sok más is van, de hát ez a világ, ez így épül föl, hogy ahonnan jön a pénz, hát oda valahogy elköteleződünk. Eleinte lehet, hogy nem is gondoljuk, hogy ez fontos, mert hát hálát adunk, hogy ja, de jó, hát ha valaki önként ad nekünk, akkor az milyen jó dolog. De hozzászokunk, hogy jön a pénz, és ráépítjük erre az egész életünket, és aztán, ha a pénz forrása úgy gondolja, hogy szeretne valamit másképp, hogy csináljunk, hogy kicsit meg elzárja a csapot, akkor nem jön a pénz, és akkor rosszul érezzük magunkat. És akkor lassan az elveinkben is úgy érezzük, hogy azért bizonyos elveket nem kell olyan komolyan venni, mert végül is tényleg az nem olyan jó, és elkezdünk engedelmeskedni oda, ahol jön a pénz. Ezért azt gondolom, hogy a közösség szabadságával nagyon-nagyon erősen összefügg az, hogy mi az anyagi életünket hogyan éljük, hogyan viszonyulunk. Márciusban arról beszélünk, hogy az Istennel való kapcsolatunk és a testvéreinkkel való kapcsolatunk hogyan mutatkozik meg az adakozásunkban. Csak szeretném ezt mondani nektek, hogy Ennek van egy ilyen összefüggése is, hogyha ez a dolog rendben van az életünkben, akkor tudunk függetlenül, szabadon élni a világnak bizonyos szorításaitól. Nyilván az igazi szabadság az nem ebben van, az igazi szabadság Krisztusban van, de hogyha mi közben máshova kötjük a mi életünket, a mi bizalmunkat, akkor ugye beleesünk abba a hibába, hogy két úrnak szolgálunk. És ilyen értelemben ez egy nagyon fontos kérdés, hogy hogyan is állunk ezen a területen. Ha megnézzünk, hát most nem akarok neveket mondani, de olyan felekezeteket, akik úgymond erősen kapcsolatba kerültek az állammal, akkor azt látjuk, hogy bizony az ő szabadságuk, az ő lendületük, az ő Istennel való kapcsolatukra ez nagy hatással volt. És tulajdonképpen egy kicsit úgy megszürkül a közösség, hogyha ez fönnáll ez az erős kapcsolat. Éppen ezért ez a mai témánk, ez nagyon-nagyon fontos az életünkben, és nem szabad úgy tekinteni rá, hogy ez egy ilyen hatodrangú dolog, hogy most a pénzünkkel mit csinálunk, vagy hogy ez nem lelki dolog. Emlékeztek rá két héttel ezelőtt, amikor ugyanerről a témáról volt szó, és akkor az adakozásunk és az Istennel való kapcsolatunk tekintetében volt szó erről, és kicsit belelógok, azt hiszem. És azt néztük meg, hogy az új szövetségi időkben egyfajta áldozatként beszél a Biblia az adakozásról, és például a dicsőítéssel, a testünk odaszánásával, a szentséggel és a könyörülettel említi egy szinten. Tehát egy rendkívül fontos része az Istennel kapcsolatunkban, hogy hogyan gondolkozunk az adakozásunkról. Ahogy haladunk az év során, és mindig az Istennel való kapcsolatot vizsgáljuk most bizonyos dolgokban, akkor úgy szoktuk mindig tenni, hogy először megnézzük, hogy az Istennel való kapcsolatunk hogyan él az anyagi gondolkozásunkban, most ebben a hónapban, és utána pedig egy picit tovább gondolkozunk, és azon gondolkozunk, hogy ebből mi fakad, hogy a mi testvéreink felé való gondolkozás meg kapcsolatunkba, mi következik ebből. És ez az ige, amit minden hónapban így ki is vetítünk, a János 13-14-15, beszél erről, hogy azt mondja Jézus, ha tehát megmostam a ti lábatokat, én az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát, mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Tehát ahogy a Krisztussal van kapcsolatunk, és ő szolgál felénk, és szeretjük őt, ebből következik a testvéreink felé való kapcsolat is. Ma tehát így az anyagi területen inkább egy picit nagyobb hangsúly lesz a testvéreink felé való kapcsolaton. Kérlek benneteket, hogy nyissuk ki a Bibliánkat a második korintusi levélnél, és a 8. rész első 5 versét fogjuk felolvasni. És Isten iránti tiszteletből és az ő igéje iránti tiszteletből állva hallgassuk Isten igéjét. A kivetítőn is látszik, de aki szeretné, az hasznos, hogyha a Bibliában is nézzük, akkor tudjuk rögzíteni, hogy hol is van ez az igevers. Tehát 2 Korintus 8 és az első 5 verset olvasom. Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Makedónia gyülekezeteinek adott. Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tiszta szívűség gazdagsága lett. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül is önként adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. És nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és azután nekünk az Isten akaratából. Imádkozzunk. Úr Jézus, hálát adunk neked az életünkért, hálát adunk az igéért, hálát adunk azért, hogy nap mint nap táplálsz bennünket. Megnyitjuk most a mi szívünket, és kérünk téged, hogy szólj hozzánk, taníts bennünket, bátoríts bennünket, vezess bennünket. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Csak egy pillanatra mutatom, hogy tehát arról van most szó, hogy az Istennel való kapcsolatunk az megmutatkozik az anyagi életünkben, abban a dologban, hogy hogyan is tekintünk mi a pénzünkre, hogyan is tekintünk mi egyáltalán erre a dologra, és ez az Isten való közösségünknek egy nagyon fontos része. Most, tehát itt tartunk, a következő hónapban egyébként majd a szentség lesz a témánk. Mielőtt az igétről szeretnék beszélni, pár kérdést szeretnék föltenni, és csak amiatt hoztam ezeket ide, hogy lássátok, hogy milyen nagy ez a téma, és hát legszívesebben, hogyha most csak tőlem függene, akkor azt kértem volna, hogy ebben a témában hát egy egész napos igehirdetést hagy tartsak, mert olyan sok dolog van benne, és annyira gazdag, de hát aztán be kellett látnom, hogy ez nem fog menni. Ezért egy kisebb részletet fogunk most csak megnézni, de azért egy-két kérdést mutatok nektek, ami például fölmerül. Az ószövetségi gyülekezet nagyon más berendezkedésű a gyakorlatban, mint az új szövetségi, ez igaz. Ettől még lehet valamit mintának venni ma, például abból, ahogy ők tették. Ez egy fontos kérdés, hogy érdemes lenne megvizsgálni. Vagy az ószövetségi időkben mennyit adakozott egy izraeli ember? Ez is egy elég érdekes téma, hogy ebből egy kicsit gondolkozunk, hogy egyáltalán mindig fölmerül bennünk ez a kérdés, hogy akkor mennyit adakozzunk. Aztán, igen, bocsánat, már előre mentem, mennyit adakozzak? Nem tudom, hogy ez fölmerült-e valakiben, lehet, hogy csak bennem merült fel ez a kérdés, de ez is egy fontos kérdés, hogy erre legyen egy Istentől való válaszunk. Vagy hova tegyem azt a pénzt, ami az Úré? Mert hát én nekem volt egyszer egy jutkával stoppoltunk Olaszországban, és egy ferences szerzetes vett föl minket 90-es években, akkor még itt Magyarországon csak a szocialista autók közlekedtek, és hát egy számunkra valami extra autóba ült benne. És hát ugye fiatalok voltunk, nem kíméltük szegényt, és megkérdeztük, hogy hát, hogy mégis, hogy ugye ferences szerzetes, meg hogy jön ez a két dolog össze, hogy ilyen jó autóval megy, ugye, pedig hát ő fölvett minket, úgyhogy örülhettünk volna, és nem kellett volna piszkálni. De mi megkérdeztük, és neki meg volt a válasz, azt mondta, hogy hát ez az autó nem az övé, ez a katolikus egyházi, ő ezt csak használja, tehát ő nagyon szegény. Úgyhogy ilyen értelemben, ez csak innen jutott eszembe, hogy hát hova tegyem azt a pénzt, ami az Úré, amit úgy érzek, hogy az Úré, azért itt is lehet még sok dolgot fölvetni. Akkor is adjak, ha a gyülekezet nem olyan, mint amit én jónak gondolok. Ez is egy állandó kérdés, ez Millire nem vonatkozik, mert most nincs itt a Milli, de mondta, hogy jó a gyülekezet, úgyhogy ő ezzel nem foglalkozik, de ez azért mindig fölmerülhet bennünk, akár most is, hogyha valakiben esetleg nehézségek vannak, de az egész életünkben ez van bizony, néha olyan gyülekezetben is vagyunk, Isten oda helyez, ahol éppen nem biztos, hogy mindennel egyetértünk. És hát végezetül egy kis provokatív kérdés, hogy éhen halt-e a szegény gyöngyvegyasszony, aki ugye mindenét betette a persebe, nem tudom, mit gondoltok róla, hogy éhen halt-e. Valószínű nem. De nyilván erről is sok mindent lehetne beszélni, és még sok-sok kérdést lehetne föltenni, és Isten igény nagyon gazdag abban, hogy ezt a témát feldolgozzuk. Hát ma nem fogunk minden kérdésre ebből választ kapni, de szeretném azt mondani nektek, hogy érdemes mindig, hogyha olvasátok az igét, és találtok ilyen igehelyeket, akkor azt jól megvizsgálni. A 2 Korintus levélben a 8.-9. rész az szinte csak az adakozásról szól. Most mi csak egy picit fogunk ebből venni, de akit érdekel mélyebben ez a téma, még lehet tovább gondolkozni rajta. Úgy olvassuk, hogy hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Macedónia gyülekezeteinek adott. Ez az első gondolat, amiről szeretnék beszélni, de csak előtte pár szót, hogy a Macedónia gyülekezet az egy mind üldöztetésben, küzdelmekben, mind pedig anyagi javakban nehéz helyzetben volt. Tehát egy olyan gyülekezetről van szó, akik nem úgymond úgy kapták meg az adakozás ajándékát, hogy milliómosok voltak, és hogy ebből szolgáltak az Istennek, hanem ők egy nehéz helyzetben levő közösség voltak. Ellenben egyébként a korintusi gyülekezettel, ahol ilyen dolgokban, legalábbis anyagiakban nem volt olyan sok hiány, és mégis Pál, amikor a korintusiakat bátorítja, akkor ezt a macedóniai gyülekezetet hozza példának. Az első gondolat, amit így alá is húztam, hogy úgy néz ki, hogy a macedóniai gyülekezetnek adott Isten egyfajta kegyelmet, amit nem, most a kegyelmet nem azt az értelmét, hogy megkegyelmezett nekik a bűneik miatt, hanem azt, hogy kegyelmet gyakorolt felük, egy szeretetet gyakorolt, egy kegyelmi ajándékot gyakorolt feléjük, hogy majd látni fogjuk, hogy ők adakozhattak. Hogy így tekinthettek a macedóniaiak, hogy Isten meglátogatta őket abban, hogy lehetőséget adott nekik arra, hogy az ő javaikat továbbadják. Tehát ez nem, itt is látszik, hogy ez nem egyfajta kényszerűség volt az ő életükben, majd később még jobban ezt látni fogjuk, hanem ez Istennek egy ajándéka volt. És ahogy ugye beszéltünk róla, hogy a két héttel ezelőtt erről volt szó, hogy a mi Istennel való kapcsolatunknak egy nagyon erős része az, hogy mi a javainkat úgy gondoljuk, hogy az Istené, és abban mi valamit visszaadunk. Ebből fakad az is, hogy utána ezekből a javakból testvéreink felé, más emberek felé is adunk. Tehát úgy gondolkozzunk az anyagi helyzetünkről, hogy az Istennek egy kegyelme, hogyha mi valamit is tudunk adni, és hogyha most gondolok a szegény özvegy asszonyra, akkor ő neki nem volt sok, de tudott adni, ez Istennek az ajándéka volt, tehát ez is nem egy olyan dolog, hogy amikor én úgy döntök, és kedvem van, akkor adok, ugyanúgy, mint hogy a megtérés sem úgy van, tudjuk azt, hogy sokan gondolkoznak úgy, akik még nem tértek meg, hogy majd, most egyelőre még nem, de majd, amikor majd eljön az idő, meg már mindent már megoldottam, amit megtérés után már nem lehet, akkor majd megtérek, hogy ez nem így működik, hanem ez Istennek a kegyelme, hogyha én úgy tudok adni. Ha tovább lépünk, akkor azt látjuk, hogy mert a nyomorúság sok próbája között, mármint a macedóniai gyülekezet nyomorúságának a sok próbája között, bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tiszta szívűség gazdagsága lett. Tehát úgy néz ki, hogy az, hogy a macedóniai gyülekezet akart ebben szolgálni, hogy Istennek volt egy ajándéka számukra, hogy ők adhattak, és utána ezt ők megértették, és ők ebben szolgáltak, az történt, hogy ők nagy nyomorúságban, nagy szegénységben voltak, és a tiszta szívűség gazdagsága lett. Tehát valami fizikai nyomorúságból egy lelki gazdagságba jutottak. Nem mondja Pál azt, hogy a macedóniai gyülekezetet aztán utána úgy megáldotta az Úr, hogy ők voltak a leggazdagabb gyülekezet, tehát ez nem következett ilyen értelemben, bár ez is lehetne, de az viszont igen, hogy az ő lelkükben, az ő szívükben meggazdagodtak, és tiszta szívűség lett az ő életükben. Azt is tudjuk, hogy a hatalom és a pénz, hogyha nem egy olyan jellemi időszakba talál el bennünket, amikor az Úrral járunk, akkor rettenetes károkat tud okozni a mi életünkben. Tulajdonképpen kevés ember van, aki nagy hatalomra tesz szert, és nem megy tönkre benne a jelleme. Az egy nagyon erős ember kell, hogy legyen, és azt mondom, hogy egy Istentől áldott ember kell, hogy legyen, hogy ne forduljon ki az ő jelleme. És nézzétek, hogy a macedóniai gyülekezetnél az, hogy ők adhattak, abból az következett, hogy a tiszta szívűségnek a gazdagsága lett, és nagy volt az örömük. Tehát azt is láthatjuk Isten igéjében, hogyha a mi javainkat, amit az Úr ad nekünk, és kegyelme gyakorol felénk, hogy a lelkünket elkészíti arra, hogy mi tovább adhatunk ezt, ebbe mi szolgálunk, akkor ebből tiszta szívűség lesz, ebből a mi lelkünk felbátorodik, és egy olyan emberré válunk, aki tényleg példa lehet mások előtt, és nem egy keserű ember lesz belőle, hanem egy boldog, örömteli ember. Aztán azt is olvassuk, hogy Pál tanúskodik erről, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül adakoztak. Ugye emlékeztek, két héttel ezelőtt megnéztük, hogy milyen szintek vannak. Azt mondja, hogy erejükön felül, meg erejükön szerint. Tehát lehet, hogy voltak közöttük, akik erejükön szerint voltak, akik erejükön felül, de a lényeg az, hogy ők ebben odaálltak az Úr szolgálatába, és azt mondja, hogy önként adakoztak, erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatba adakozással részt vehessenek. Egységes, hogy Pál esetleg mondta nekik, hogy figyeljetek, nem biztos, hogy nektek kellene ebben részt venni, mert hát tudom, hogy milyen nehézségekben vagytok. És lehet, hogy másnak kellene segíteni a jeruzsálemi gyülekezetet, de azt látjuk, hogy ők tulajdonképpen kérték, tehát ők ebben a részt akartak venni. Tehát nem arról volt szó itt az ő életükben, hogy Pál úgymond erőszakoskodott volna, hogy nekik ezt kell tenni, hanem ő nekik ez egy önként, egy úgy mondhatnánk, hogy egy belső motiváció volt az életükben. Egész biztos, hogy ez a belső motiváció az Istentől jött. Tehát ezért is, amit beszéltünk, hogy minden témában először az Úrral való kapcsolatunkról beszélünk, hogy az mit, hogyan mutatkozik meg, és utána, ha az megvan, akkor abból fakad a testvérek iránti szolgálat. És utána van egy egészen furcsa gondolat, és talán ezt szeretném legfőképpen most, tehát ha valakiben, valaki azt mondja, hogy egy dolgot szeretne megjegyezni, akkor ezt, amit most aláhúztam itt, ezt kérlek, hogy jegyezd meg. És azt mondja, hogy és nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk az Isten akaratából. Tehát úgy néz ki, hogy a macedóniaiaknak ez nem egyfajta közgazdasági esemény volt, hogy most ők adtak. És még csak nem is az volt benne, hogy megértették, hogy hát Isten ezt kéri, és nem kényszerűségben, hanem jó szíve azt mondták, hát ha Isten ezt kéri, akkor tegyük ezt, mert ebből biztos áldás lesz. Nem ez volt mögötte, hanem azt mondja, hogy először önmagukat adták az Úrnak. Tehát onnan az volt az ő belső motivációjuk, az volt az indító dolog az ő lelkükben, az ő szellemükben, hogy ők az egész életüket Istennek adták. És aztán ebből fakadt ez a dolog. És hogyha hallgatunk tanításokat bármilyen területen az életünkben, hogyha ebben a dologban híja van az életünknek, hogyha ebben a dologban nem jó helyen állunk, akkor tulajdonképpen csak egyfajta kényszerűség, vagy legjobb esetben is az ige felé való tisztelet, és így ebből fakad az, hogy bizonyos dolgokat teszünk. És nagyon fontos az ige felé való tisztelet, tehát nehogy félreértsetek, csak hogyha csak az van, hogy én mindent azért teszek, mert az igében benne van, és az nekem fontos, és nincs meg egy belső motivációm a dolgokba, a szolgálatba, az adakozásba, a segítésbe, a dicsőítésbe, akkor tulajdonképpen mégiscsak valami vallásos dolog, amit teszünk. És azt látjuk, hogy a macedóniaiaknál az ő adakozásuknak és az anyagiakhoz való hozzáállásuknak a mélysége az ott indult, hogy önmagukat adták az Úrnak. Hogy önmagukat adták az Úrnak. És amikor majd fogunk imádkozni, akkor ezt kérem, hogy gondolkozzunk el, hogy mennyire tudtam önmagamat adni az Úrnak, hol tartok ebben a dologban, és bármilyen területen, hogyha szeretnék előrelépni, akkor mindig ezt vizsgáljam meg, hogy megóvjam magamat attól, hogy pusztán törvényeknek és bibliai igéknek csak egyszerűen azért akarjak megfelelni, mert az ott van, de valahol az én lényem az nem az Úré. A macedóniaiaknál tehát ez így történt, hogy ha most összefoglaljuk, akkor ők átélték azt, hogy az adakozás az egy kegyelem, az Istennek egy különleges ajándéka volt az ő életükben, és nagyon fontos tudnunk, hogy ők nem voltak gazdagok, hanem, és nem is tudjuk, hogy pontosan mennyit adtak, és hogy az gazdasági szempontból mennyit mozdított azokon, akiknek adták, de azt tudjuk, hogy Istennek ez egy kegyelme volt. Nyomorúságból gazdagságot eredményezett. Tehát ők nem attól, hogy nehézségekben voltak, anyagi és egyéb nehézségekben voltak, ebből nem megkeseredés lett az ő életükben, hanem egy szívbeli gazdagság lett az ő életükben, a szívükben, egy tiszta szívűséget eredményezett. Önként erőn felül adtak, mert belső motivációjuk volt. Tehát ők annyit adtak, amennyit az ő belső motivációjuk megengedett, és ez volt az, ami inspirálta őket, és először is önmagukat adták oda Krisztusnak, az ő életük Krisztusé volt, és így ezen a területen megmutatkozott az ő testvéreik felé való áldozathozataluk. Amikor szoktunk csinálni a gyülekezetünkben ilyen éves beszámolókat, akkor mindig látjuk azt, hogy ez a gyülekezet mennyire oda szokott állni mindig, amikor az egyházban gyűjtés van, és azt gondolom, hogy nem szégyenkezhetünk, és amikor ott vagyok a közgyűlésen, és kivetítik, hogy mit adott a szombathelyi gyülekezet, akkor nem kell elbújni az asztal alá, hanem egyenesen lehet ülni, és nyilván ez nem az én érdemem, tehát olyan, hanem egyszerűen csak büszke lehetek arra a közösségre, ahova tartozom. És ez nagyon jó. Viszont tudnunk kell azt, hogy igazi lelki áldás számunkra akkor tud kiteljesedni, hogyha ez párosul az Istennek önmagunkat odaadásával. Tehát, hogyha mi az egész életünket az Úrnak adjuk, és ezt továbbra is egy ilyen belső motivációból tesszük, és nem megszokásból, nem kényszerűségből, semmi ilyen dologból. És ezt jó mindig újra és újra figyelmeztetni magunkat, és újra is oda tenni az életünket, hogy ez így legyen. És hogy picit visszautaljak, hogy ez a kulcsa az egyház szabadságának ebben a világban, az egyik kulcsa, a világtól, az államhatalomtól, a különböző kényszerektől, mert hogyha ebben a dologban helyén van az életünk, akkor nem vagyunk kiszolgáltatva egyéb dolgoknak, megfelelésnek, hanem tényleg hirdethetjük tisztán úgy az evangéliumot, ahogyan azt gondoljuk, és nem kell attól félnünk, hogyha nem úgy hirdetjük, akkor esetleg csökkenni fog ez a forrás, mert a forrásunk az nem onnan van, hanem a forrásunk az belülről fakad. Isten az, aki adja ezt a forrást, és ő változtatja az életünket. Most ezen túlmegyünk az idő miatt. Legutóbb ezeket kivetítettem, csak nagyon gyorsan egy-két alapelv, hogy mindenünk Istené, adni jó dolog. A jókedvű adakozó gyümölcsöt terem. Ezeket már mind megnézegettük. Az adakozás nem lelki üzlet. Itt is látjuk, ebben a történetben is benne van, hogy ez nem egyfajta olyan üzlet, hogy én adok, és akkor Isten pedig majd akkor megáld engem, hanem pont fordítva van. Azt látjuk, hogy ők odaadták az életüket, a macedóniaiak az Úrnak. Isten kegyelmet gyakorolt feléjük, és megadta nekik azt a lelkületet, hogy adhassanak, és utána ebből gazdagság lett. Tehát ez így működött az ő életükbe. Az adakozás az Isten tiszteletünk része, ez egyfajta dicsőítés, egyfajta szolgálat, egyfajta odaszánás. És amit ígértem két héttel ezelőtt, hogy erről egy picit még fogok beszélni, hogy jól elkülöníthető, ugye háromféle adakozás a gyülekezetben. Nem tudom, hogy ez, amiről most beszéltünk, ez szerintetek melyik volt ezek közül? Tehát amikor a macedóniai gyülekezet, a jeruzsálemi gyülekezetnek fölajánlott, ugye ez a fölajánlás volt, tehát itt is rögtön látszik, hogy ez majdnem olyan volt, hogy melyik híd ível, vagy melyik folyón ível át a Tisza híd, ugye ez a kérdés. De tehát, hogy látjuk azt, hogy igen, itt egy felajánlásról volt szó. De tudnunk kell, nagyon fontos, hogy az igében jól elkülönül az adakozásnak három formája, ezért az adakozásunkat jónak tartjuk ehhez igazítani. És így, ami ha ezeket jól megértjük, akkor a lelkünkben, ezen a területen könnyebben jutunk békére, és könnyebben vesszük az áldásokat is, hiszen ha összekeverjük őket, akkor majd látni fogjuk, akkor nehézségek adódhatnak. Az igében mindenképpen látjuk, hogy van egyfajta rendszeres adakozás, ami azt jelenti, hogy én rendszeresen az Úr munkára adok valamekkor összeget. Van felajánlás, ami ugye eseti dolog, különböző célokra, és van az adomány, ami pedig rászorultak számára van, ezek függetlenek ettől. A rendszeres adakozásról egy-két gondolat csak mindezeknek a fényében, tehát az elmúlt két tanítás fényében. Ugye mindenünk Istené, ennek kifejezéseként fontos, hogy javaink egy részét teljesen kiengedve kezünkből a gyülekezeten keresztül Istennek ajánljuk. A kegyelem korszakában a helyi gyülekezetek Krisztus egyházának földi képviselői. Nagyon fontosnak tartom, hogy teljesen kiengedve a kezünkből. Ezt látjuk az igében is. Tehát itt nem helyes az, hogyha úgy teszi ezt az ember, hogy ő mondja meg, hogy ezt milyen célra. Képzeljétek el azt a gyülekezetet, ahol mindenki megmondja, hogy milyen célra adakozik. Nem tudom, például mondjuk a WC pucolási eszközökre ki adna mondjuk dolgokat, kinek indítaná a lelke, hogy ő erre szeretne adakozni. Vagy például, na itt van egy tesó, de értitek, hogy tehát mindig vannak olyanok, amik nagyon fontosnak látszanak, és vannak olyan dolgok, amik esetleg a háttérben vannak, és azokat nem könnyen tudjuk ezt mi fölmérni, és ezért erre van jelenleg a közösség, a gyülekezet, ami a gyülekezet tud ezzel gazdálkodni és dönteni, és ezért nagyon fontos, hogy mindenkinek legyen egy része az életében, amit azt mondja, hogy ez az Úré, ezzel ő nem akar rendelkezni, nem akarja megcímkézni, hogy ideadjad, odaadjad, amodaadjad, hanem odaadod, kiengedted, és utána vége. Nagyon tetszett nekem a balatonszemesi gyülekezetnél, bár az nem rendszeres adakozás, hanem felajánlás volt, de ez a kiengedésre, hogy amikor fölépült az imaház, ott Szemesen, akkor a gyülekezeten belül mindenki dolgozott, adott rá, tehát nagyon sok munka volt benne. És voltak olyan testvérek, akik többet tettek bele, voltak, akik meg kevesebbet tettek bele, ez természetes, mert lehetetlen, hogy mindenki egyformát tegyen. És volt egy alkalom, amikor már minden elkészült, azt mondta Albert, hogy mindenki írja föl egy papírra az összes pénzt, meg cselekedetet, munkát, amit ő beletett ebbe az épületbe. És aztán raktak egy nagy tüzet, megálltak, és azt kérte, hogy mindenki dobja bele ebbe a tűzbe. Nyilván ez nem valamiféle kultikus cselekedet volt, hogy ott tűnt ez el, hanem ez egy erős kifejezése volt annak, hogy én ezeket tettem, de ezt én most elfelejtem, mert ez nem azért tettem én, mert én valami ügyes vagyok, hanem azért tettem, mert Isten kegyelmet gyakorolt, hogy én adhattam, és én soha nem akarom azt, hogy én nekem több jogom van leülni az első sorban, mint a másik tesornak, mert ő jóval kevesebbet dolgozott. Tehát ez a lelkület, ez rettenetes lenne az életünkben, és ezért van az, hogy amikor azt mondja, ami az Úr, ezt te kiengedett teljesen a kezedből, és azt mondta, hogy innentől kezdve nem foglalkozol vele, és rábízod az Isten gyülekezetére. Fontos, hogy havi rendszerességgel legyen, vagy valamilyen rendszerességgel, hiszen a gyülekezet, ahogy él, az lehetetlen tervezni dolgokra, hogy teljesen össze-vissza van minden, hanem úgy tud működni jól egy gyülekezet, mint ahogy annak idején a templom is, az áldozatok az Ószövetségben, hogy volt ebben egy rendszeresség. Ennek mértékére jó irányadó a tized, hiszen ez végigvonul az egész Biblián, de szeretném mondani, hogy az Új Szövetségből nem, tehát törvényként semmiképpen nem mondanák, ez mindenkinek magának kell megharcolni. Ez egy hosszú téma lenne, ahogy az Ószövetségben például csak megemlítem, hogy háromféle tized volt, tehát többféle dologra adtak, de viszont bizonyos értelemben ott voltak ennek olyan része is, amit ma már az állam átvállal, akár egészségügy, stb. Tehát nem lehet összehasonlítani teljesen, de azt lehet mondani, hogy igen, volt egy rendszeres rész, amit az emberek odaadtak, és erre azt látjuk, hogy egy jó alapelv, tehát ebből ki lehet indulni. Csak nagyon röviden, hogy ebből a rendszeres adakozásból, hogy mit egy gyülekezet, mit is szokott ellátni, ugye lelki munkások bére, gyülekezeti ingatlanok, programok, misszió, építkezés, más gyülekezet támogatás, rászorult támogatás, tehát nagyon sokféle dolgot, aki ugye a gyülekezetünk tagja, és a Sanyi beszámolóját figyel, ez látja, hogy milyen fantasztikus dolgokat tesz a közösség, és ennek van természetesen egy anyagi része is, és azt Sanyitól nagyon tudjuk, hogy ez egy szellemi terület, és nagyon nagy áldásokat lehet átélni benne. A rendkívüli adakozás, vagy felajánlás, ez tulajdonképpen egy olyan dolog, amit téged indít az Úr valamilyen konkrét célra, egy adakozásra. Ez akkor természetesen meg van címkézve, mert az Úr megcímkézte a te szívedbe, és azt mondta, hogy erre adjál. Itt sokféle dolog lehet, például egy építkezés, vagy a gyerektáborra, és sorolhatnám sok minden dologra. Ezt te teheted úgy is, hogy te konkrétan adod, de úgy is lehet, hogy a gyülekezetnek adod egy borítékba, és azt mondod, hogy ezt erre a célra szánod. De nagyon fontos, hogy ezt nem szabad összekeverni a tizeddel, mert az nem egy külön felajánlás, ha én azt mondom, hogy van mondjuk egy rendszeres adakozásom, de most indított az Úr engem, hogy szóljak a gyülekezetnek, hogy most ezt mire használja. Tehát ez nem ez, ez egy független dolog ettől. Nagyon jó példákat látunk az Ószövetségben erre, amikor a Szent Sátor építésénél, hogy olyan nagy felajánlások voltak, hogy már szólni kellett, hogy most már ne hozzanak többet, mert már elég tulajdonképpen mindaz, amire indította az embereknek a szívét ott az Úr. Tehát ez egyfajta rendkívüli adakozásnak nevezhetjük. Ez is része mindenképpen az életünknek, és ezt mindig az Úr indít bennünket a szívünk mélyén. És végül van az adomány rászorultak számára való adakozás. Ez az adakozás, amire a Biblia egyedül mondja, hogy ez teljes titokban történjen, hogy ne tudja a bal kezet, hogy mit ad a jobb. Erre mondja Isten igéje, hogy ez sehol ne legyen számon tartva, hanem ez tulajdonképpen, és ez még benned se legyen úgy számon tartva, hogy te úgymond tervezed ezt, vagy végig gondolod, hanem ez amikor az Úr indít téged egy dologban, akkor ezt tedd meg. És ezt tényleg úgy kell tenni, hogy teljes névtelenségben, ha lehet. És ez a három fajta adakozás az, amit a Bibliában látunk gyakorlati módon. De a lényeg, és hogyha most visszamegyünk a személyes részre, ez, hogyha valaki ezt a három szintet megérti, és azt mondja, hogy jó, akkor ő ezt így fogja tenni, de nincs ott benne a szívében a motiváció, akkor tulajdonképpen bár eljutott valamekkor összeg valahova, de igazából neki ebből áldása nem lesz. A lényeg az, hogy te az Úr előtt hol állsz, te neked az Úrral, van-e kapcsolatod ebben a dologban, bízol-e anyagi téren az Úrban. Ugye az adakozás szintje, amit már megnézegettünk a Bibliában, amit találunk, ezek vannak, hogy semmit, a fölöslegből, erő szerint, erőn felül mindent. Azt is látjuk, hogy ebben van egyfajta változása, ami szívünkben az Úr, ahogy egyre jobban odaadjuk az életünket Istennek, ezt a területet is, Isten dolgozza és munkálkodik benne. Ebben jó megvizsgálni magunkat, hogy hol tartunk ezen a területen, mi van a szívünkben ezen a területen. Visszatérve tehát az alapigénkre, itt arról volt szó, hogy volt egy gyülekezet, akik nehézségben voltak, nyomorúságban voltak, és akik az ő egész lényüket odaadták az Istennek, és volt egy másik gyülekezet, akik meg nyomorúságban voltak, anyagi nehézségben, és Isten ezt a nem túl gazdag gyülekezetet tehát ajándékozta meg az ő kegyelmével, hogy ők adhattak. És ez a gyülekezet utána az adakozásban meggazdagodott, a nagy szegénységükből tiszta szívűség lett, és egy áldott közösségé vált, és ők önként kérték, hogy hagyj venjenek részt ebben a szolgálatban, tehát ez teljesen belülről jött, de mindennek a lényege az volt, hogy először önmagukat adták. Úgyhogy ha gondoltok erre a területre, akkor mindig legyen ez ott, ez a dolog, hogy először én odaadom az életemet Istennek, és hogy ez a terület, ez az Istennel való kapcsolatomról szól, és Isten utána kegyelmet gyakorol felénk, hogy mi ebben részt vehetünk személyesen az életünkben. Higgyük el, hogy Isten gondoskodik rólunk. Higgyük el, hogy Isten gondoskodik rólunk. És tudjuk azt, hogy mindig vannak, akik szegényebbek nálunk, és vannak, akik gazdagabbak nálunk. Ez mindig is így lesz ebben a világban. Az Új Szövetségben nem látjuk, hogy Pál azt mondta volna, hogy ezt úgymond majd az Új Szövetségi gyülekezetben eltűnik, és mindenki egyforma lesz. Ezt nem mondta, de azt viszont mondta, hogy a közösség az egymásra odafigyelve segítse egymást, és akinek valamiben több van, akár anyagiakban, akár bármilyen más dologban, az segítse a másikat. Ehhez az kell, hogy elhiggyük, hogy Isten gondoskodik rólam, akkor is, hogyha még a szegénységemből adok, és akkor is, hogyha a gazdagságomból adok. Ez egy hit, egy Isten felé való bizalom kifejezése. Az Istennel való kapcsolatodat fejezd ki az adakozásban is. Ez mindig legyen egy olyan terület, és mindig figyeljünk oda, hogy ez rendben legyen az Isten előtt, hiszen Isten az, aki adja nekünk a javakat, és azt látjuk, hogy ő előtte kedves dolog ez, és ő, hogyha mi a szívünkben nyitva vagyunk, akkor ebben megajándékoz bennünket, és átélhetjük az adásnak a csodáját. És ha szükséges, akkor igazíts eddigi gyakorlatodon. De a gyakorlaton való igazítás az csak a második lépés. Mindig az első lépés, hogy a szívünkben igent mondjunk az Úrnak az ő vezetésére, az ő kegyelmére, amivel minket megajándékoz. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én az Úr és a Mester, mondja Jézus. Tehát, hogyha én mindent megadok nektek, amire szükségetek van, és nem azt, amire mi gondoljuk, hogy szükségünk van, hanem amit ő gondol, és megadja nekünk, akkor azt mondja az Úr, hogy nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Tehát nektek is tovább kell adni ebből. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Hát ez legyen a mi szívünkben, a mi életünkben, és legyen áldott ez a közösség, és legyen áldott benne mindenki, aki ebben munkálkodik, és ebben megértette már Isten kegyelmét, és Isten vezessen bennünket tovább. Szeretném, hogyha most úgy imádkoznánk, hogy először hálát adnánk az Istennek. Hálát adnánk azért, amink van. Mindenki maga tudja azt, hogy mit kapott az Úrtól. Most főleg talán az anyagi területre gondolok, de adjunk hálát a lakhelyünkért, az élelmünkért, azért, hogy megadja az Úr a szükséges dolgokat. És utána szeretném, hogyha majd hárman, négyen szeretném, hogy imádkozzunk, hogy mindenki tudjon imádkozni, tehát először legyen egy hálódás, és utána pedig azt kérném, hogy egymásért imádkozzunk, hogy egyrészt azért, hogy legyen munkánk, hogy legyenek javaink, amit tovább tudunk adni. Tehát imádkozunk egymásért, hogy Isten rendeljen ki. Kérjük az Urat, hogy Uram, vágyunk arra, hogy te legyél az, aki adod a forrásokat, és nem máshonnan várjuk a javakat. Másrészt meg azért is imádkozzunk, hogy tudjunk adni. Azért a lelkületért, hogy mindig tudjunk továbbadni abból, amink van. És ez független attól, hogy mennyi. Jó, tehát egymásért imádkozunk, hogy az Úr áldja meg, majd ha Sanyival imádkozom, áldja meg Sanyit, hogy a munkahelyén tudjon előre haladni, és hogy áldott legyen, és hogy az Úr legyen ott vele, és utána meg imádkozom Sanyért, hogy az ő lelkét, hogy az ő kegyelmét Isten adja az ő lelkébe, hogy jó szívet tudjon adni. És ugyanígy imádkozunk egymásért, és adjunk hálát az Úrnak, hogy ebben a szolgálatban is benne lehetünk. Jó? Úgyhogy hárman, négyen most forduljunk össze, és utána majd a végén én szeretném befejezni.